Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntök mindenkit! A Bizánci Forrás Ortodox Egyházi Műsor mai adásában egy örömteli hírről számolunk be, és egyben köszöntöm Sipos Barnabás atyát, a Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Templom parókusát. A karácsony előtti napokban jelent meg ugyanis a Debreceni Ortodox Templom kórusának legújabb lemeze, Halotti Emlékszertartás címmel. Kérem Barnabás atyát, néhány szóban mutassa be ez új lemez tartalmát.
Az új CD-nk témája, vagyis a halotti emlékszertartás már régóta a tarsolyunkban volt. Nem csak azért, mert az ortodox egyházban évente több alkalommal is végezzük, hanem azért is, mert a szolgálat szövegei csodás módon elbeszélik az emberi élet számunkra már láthatatlan formáját, és természetesen imádkozunk is azokért, akik már elköltöztek a jelen való világból.
Az ortodox keresztények mikor végzik nyilvánosan is ezt a szolgálatot?
Néhány nap kivételével, mely a húsvéti időre esik, gyakorlatilag bármikor végezhető a halotti megemlékezés. Évfordulók napján, a halál utáni 3., 9. vagy 40. napon, valamint az egyházi év 5 szombatján, amikor az istentiszteletek alkalmával megemlékezünk, a feltámadás és örök élet reményében elhunyt atyáinkról és testvéreinkről.
Látván az élet tengerének a borgását, a kísértések viharától a te csöndes rémedben mennek el, így kiáltok,
hogyan épül fel a lemezen hallható halotti emlékszertartás?
Gyakorlatilag a teljes szolgálatot hallgathatják a kedves testvérek és az érdeklődők. Csupán a 90. és 50. zsoltár, valamint a többször visszatérő halotti ektínia nem szerepel rajta. A halotti emlékszertartás kezdő énekében, a propáriumban megemlékezünk mindazokról, akik földi életük során reménységüket a Teremtő és Alkotó Istenhez fűzték, majd a halotti áldásének már mintegy az elhunyt nevében énekelünk. Találjam meg én is az utat a bűnbánat által. Az elveszett bárány én vagyok, hív vissza üdvözítő, és üdvözíts engem. A szolgálat során többször elhangzik a halotti ektémia, melyben kérjük Istent, hogy helyezze a tőlünk eltávozott lelkét az igazak hajlékába. A kánon éneklése alkalmával elmélkedhetünk a földi ember esendőségén és bűnösségén, és arról, hogy bűneinkre és kísértéseinkre egyedül Krisztus a megoldás. Látván az élet tengerének háborgását, a kísértések viharától a te csöndes lévedbe menekedve így kiáltok hozzád, hozd vissza életemet az enyészetből, nagy irgalmunk. A szolgálat végén újabb tropárionok hangzanak el, melyben azért könyörgünk, hogy elhunyt testvéreinket a szentek gyülekezetébe sorolja, aki, mint ember szerető Isten, azért szállott az alvilágba, hogy megszüntesse az ott gyötrődő kínjait. Majd végezetül a pap a következő imában így emlékezik meg az elhunytakról. Lelkeknek és minden testnek Istene, aki eltiportad a halált és eltaszítottad az ördögöt, és életet ajándékoztál a te világodnak. Te magad, Urunk, nyugosztald el, mint szolgáid lelkét, fényes helyen, virágos helyen a felüldülés helyén, ahonnan száműzetett minden fájdalom, bánat és sóhajtás. Minden bűnt, amelyet szóban, vagy cselekedetben, vagy gondolatban elkövettek, mint jóságos és embereket szerető Isten, bocsáss meg. Mert nincsen ember, aki a földön élni és ne vétkeznék. Mert egyedül Te vagy, Urunk, bűn nélkül való, a Te igazságosságod örökké való igazságosság, és a Te igéd igazság.
Amen. Mm-hmm.
Mit tanít az ortodox egyház a halál utáni életről?
A hitvallásban ezt mondjuk, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. A halál gondolata az emberiséget évszázadokon keresztül foglalkoztatta. Miért hal meg az ember? Miért nem lehet elkerülni a halált? Lehetséges-e a halhatatlanság? Kereszténység a következőképp válaszol ezekre a kérdésekre. A halál nem más, mint átmenet az örök életben, s amely az Isten számára kedvelt embereknek jobb lesz, mint a jelen való. A való életben a jó gonoszsággal keveredik, az öröm elkerülhetetlenül szenvedéssel jár. Az örökké valóságban nem így lesz. Ott az igazak fogják szemlélni az Istent vég nélküli örömben és boldogsággal. Az ember halhatatlanságra lett teremtve, és ez a halhatatlanság a Krisztusba vetett hit által található meg. A Krisztusba vetett hit által a halál ereje legyőzetik, és a testben elhunyt ember lelke egy másik, szebb és tökéletesebb világba lép át, oda, ahol Krisztus uralkodik. És a hitvallás szavai szerint nem lesz vége, írja ezt Hilárion Álfejed metropolita.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Господу помолимся.
заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. И сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебе, Господи.
Яко Ты си воскресение, живот и покой усопших, раб Твой, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веку.
Miért szükséges az elhunytakért imádkoznunk?
Erre a kérdésre szintén a metropolita ad választ, amikor azt írja, hogy a halottakért végzett ima évszázadokon át megszentelt ősi hagyománya volt az egyháznak. Elhagyva a testet, az ember kilép a látható világból, de nem hagyja el az egyházat, hanem annak tagja marad, és a földön maradtak kötelessége, hogy imádkozzanak értük. Az egyház hiszi, hogy az ima könnyít az ember halál utáni sorsán, és hogy az Úr nem csak az elhunyt igazakért mondott imát hallgatja meg, de a szenvedések között lévő bűnösökért mondottakat is. Különös erejük van a liturgián mondott imának. Krisztus szent áldozata, ami megváltó áldozatunk, nagy hasznommal jár a lélek számára, még a halál után is. Ha bűnén megbocsáthatók, az eljövendő életben, mondja Dialógus Szent Gergely. Ezért az elhunytak lelkei néha kérik is, hogy értük liturgiát szolgáljuk.
Valóban minden hívságos, az élet pedig árnyék és álomként, és hiába háború a földnek minden szűk. Mint az írás mondotta, minél a világot elnyerjük, már is a sírba költözünk, ahol együtt vannak a királyok és a szegények. Ezért Krisztus Istenünk a Te elhunyt szolgáidat
Egy kicsit térjünk vissza a kórusra. Már több alkalommal beszélgettünk a debreceni templom kórusáról, és most újra kérdem Barnabás atyát, szóljon néhány szót az ottani szolgálatokról, éneklésről.
Sokan, akik az ortodox énekről hallanak, rögtön a nagyobb kórusokra gondolnak, és akár eszünkbe juthat Csajkovszki vagy Rakhmaninov neve is. Orosz vidékeken, de a határon túl is a templomokban általában kórus énekel. Ez mint egy különlegessége az ortodox istentiszteleteknek. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet így imádkozni. Amilyen egyszerű a kérdés, olyan egyszerű a válasz is. Az ortodox keresztények ugyanis megvannak róla győződve, hogy az Isten tisztelete, vagyis a templomi szolgálatok, és azok közül is különösen a Szent Liturgia, az Isten tisztelet legmagasztosabb módja. Elengedhetetlen tehát az is, hogy ehhez a magasztossághoz érjen fel az emberi szó, az ének is. Éppen ezért a szolgálaton olyan énekesek kapnak teret, akik szent feladatnak és elhivatottságnak tekintik az egyházi éneket, és ezzel kamatoztatják azt a talentumot, amit az Istentől kaptak. Felelősséggel teljes szolgálat az övék, hiszen olyan légkört kell teremteniük a templomban, ami méltó az Úr Jézus Krisztus dicsőítéséhez, a híveknek pedig segítség abban, hogy imáikban közelebb kerüljenek az Istenhez. Természetesen a szavakkal ki nem mondott imádság és imádság. Így mindazok, akik nem énekelnek a kórusban, ugyanúgy imádkoznak, mint a kórus tagjai. Követik az éneket, akár szavakkal ki is mondják, vagy halkan csatlakoznak a kórushoz. Tévhit, hogy az orosz templomokban, itt értem a Magyar Egyházmegye templomait is, és a monostorokban Csajkovszki, Rachmaninov vagy más híres zeneszerzők műveit énekelnék. A legtöbb helyen az obihót, vagyis általános dalamok honosodtak meg, és ezeket éneklik a mindennapi szolgálatokon. Emellett fontos megemlíteni a monostori hagyomány dallamait, amelyek a legtöbb templomban elhangzanak. Nem megkomponált előadásra szánt dallamok ezek, hanem sokkal inkább olyan melódiák, amelyek az évszázadok alatt a szüntelen imádság révén alakultak ki. Aki a lelki élményt fel tudja fedezni az énekben, az rögtön megérzi azt a nyugalmat, magasztosságot, imádságos lelkületet, amit ezek a dallamok közvetítenek. Az ortodox éneklés lelki légzés, szívdobbanás, mely az egész embert felemeli az isteni szférába, és ezáltal bárki megérezheti az Istennek közvetlen közelségét és szeretetét. Itt mindenképpen szeretnék néhány gondolatot szólni a könnyűzenéről, mely az ortodox istentiszteletet nem érinti ugyan, mégis manapság sok helyen népszerű ez a stílus. Felmerül a kérdés, hogy ezek a zenekari, gitáros darabok, amelyeknek általában a szövege is egyszerű, mennyire érik el az istentisztelet legfőbb célját, vagyis az Istennel való dialógus, és mennyire fejlődik ezáltal a hívő ember lelke. Azért merem ezt a kérdést megemlíteni, mert ismerem a saját szolgálatainkat, azok fennkölt szövegeit, amelyek legtöbbike másfél évezrede része az istentiszteleti könyveinknek. Az ortodox istentiszteleti szövegek mindegyike maga a teológia, amik által az ember nem csak imádkozik, de megérti a hitigazságokat és az egyház tanítását. A templomi ének egyáltalán nem arra szolgál, hogy az ember úgy érezze magát, mint bárhol máshol. Sokkal több annál. Eszembe jut az első Zsoltárnak az egyik verse. Szolgáljatok az Úrnak félelemben, és örvendezzetek néki rettegésben. Az Isten tisztelet nem romantikáról szól. A templom éneklés összeszedettséget és komolyságot igényel, mely nem öncélú, hanem felelősséggel teljes, hiszen a hívő emberek is ezáltal tárják legtökéletesebben Istenen lélkérésüket és háladásukat. Ezért az ortodox egyházban soha nem volt kérdés, sem igény a könnyű zene Isten tiszteletre, hiszen tudjuk jól, hogy mindennek megvan a maga helye. Az Isten tiszteleti szövegek és dallamok során olyan lelki táplálékhoz jutunk, melyek nem igényelnek semmi magyarázatot, hiszen önmagukat adják, és ezáltal vezérelnek a helyes úton. Isten kegyelméből egy olyan templomban szolgálhatok, ahol különösen fontosnak tartják a szép éneket. A kórus a monostori hagyomány dallamait követi, és a lassan egy évtizedes közös szolgálat megtanította velük a helyes ortodox énekstílust. Itt nem elsősorban a pontos kottaismeretre és a professzionális előadásra gondolok, hanem sokkal inkább arra a lelkiségre, amit az ortodox keresztények képviselnek. Az ortodox éneklés nem a hang és a pontosság teszi meghités felemelővé, hanem sokkal inkább a lélek. Ha a templomban énekelni kezdünk tehát, hangunkon kívül elsősorban lelkünkkel énekeljünk.
Hogyan zajlik egy ilyen felvétel?
Sajnos, mivel a legtöbb gond van, az az idő. A lemezen összesen 6-an énekünk, de minden énekesnek van szivilázása, így gyakran csak részletekben tudunk próbálni. A halotti emlékszertartás már jól ismert szolgálat volt az énekesek körében, így csak néhány alkalommal jöttünk össze, hogy kicsit pontosítsunk, finomítsunk rajta. Már viszonylag régen, sok-sok éve éneklünk együtt, ismerjük a szolgálatokat, az énekstílust és természetesen egymást. Hiszen a templomi kórusban való éneklés szépsége sokban függ az összeszedettségtől és az egymásra való figyeléstől. A lemez hanganyaga egy délután készült, a jó néhány órás munka eredménye lett a kiadott lemez, ami természetesen nem tökéletes és hibátlan, de a célunk, ahogyan régen, úgy most sem az volt, hogy egy teljesen steril, professzionális lemezt prezentáljunk, hanem sokkal inkább az ortodox lelkiséget szeretnénk továbbadni, és másoknak is megmutatni az énekeinken keresztül. Ez viszont azt hiszem teljes mértékben sikerült.
Oh.
Köszönjük Barnabás atyának ezt az érdekes beszámolót, és a debreceni templom kórusának ezt a gyönyörű lemezt, amit e-mailben rendelhetnek meg a siposbarnabas@gmail.com, illetve a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen. Elköszön önöktől a műsor vezetője és szerkesztője Varga Márta, köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим и сотвори им
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Mária Rádió. Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.